Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Én Márta András vagyok. A New York City sorozatban szó volt már eddig turistáskodásról, könyvekről, filmekről, az éjszakai életről és a művészetekről, most pedig a sportról fogunk beszélgetni. Tőrös Balázzsal, alias Baskával, a Sport TV szakkommentátorával. Ha esetleg nem vagy sportrajongó, akkor pedig garantálom, hogy ez a beszélgetés után neked is kedved lesz New Yorkban sporteseményekre menni. Ami nem mellékesen olyannyira szerves része a városnak, mint a Central Park vagy a sárga taxik.
Paska, mit jelent neked New York?
New York nekem az a város, ahová nem gondoltam, hogy vissza akarok majd menni, és aztán meg nagyon sokszor voltam már azóta. Tehát nekem Amerikával évtizedeken keresztül volt egy ilyen ellenállás bennem, hogy nem biztos, hogy nekem van az kitalálva, és aztán amikor én összekerültem a feleségemmel, én még meglehetősen fiatal voltam, és viszonylagosan hamar ráálltunk erre a házasodás, gyerekkészítés, házépítés projekt, úgyhogy mi a nászatunkat is a festői Pécsen töltöttük, aha, és még elmentünk talán egyet síelni, aztán pedig semmire nem volt soha pénzünk. És aztán a Sport TV-nek köszönhetően, ahol én dolgozom NBA szakkommentátorként, lehetőség nyílt arra, hogy a kosárlabda szezonfelező ilyen szuper hétvégére, amit úgy hívnak, hogy All-Star hétvége, eljuthassunk. És az első évben, amikor kimentünk, ez New Orleans volt, nekem szerintem elég kevés ember van, aki életében először New Orleansban jár Amerikában. Én igen, ennek megfelelő volt a kultúrsokk is. És aztán a következő évben pedig New York volt ennek a rendezvénynek a helyszíne. És akkor mentünk el először oda egy kommentátor társammal, és engem akkor nagyon megfogott. És utána a következő évben megint oda jutottam.
Akkor New Orleans nem fogott meg, és New York meg megfogott?
A világ cikije, tudod, hogy New Orleansba kijutunk. Tanító Csabi barátommal mentem ki, ő a Sport TV-nek egy jeles kommentátor, a Magyarország egyik legjobb kommentátora, együtt podcastelünk mi is egyébként már évek óta, és kijutottunk, és este képzeld, hogy otthon ültünk, mint két hülye, és dolgoztunk, 30%-ot hoztunk ki belőle, szánalmasak voltunk, de hát dolgozni mentünk, és azt gondoltuk, hogy meg kell szolgálni a napi díjat, úgyhogy...
De New Yorkban is dolgozni mentetek akkor, nem?
Igen, de ott már egy évvel tapasztaltabbak voltunk, és azért ott volt talán több ilyen kötelező program, amit az ember szívesebben be tudott már előre tervezni, mert New Orleans azért ebből a szempontból az ember elmegy a legendás utcákra, a legendás helyekre, de azért nem egy hétig tartó turista központ, és mondom, ott még azért nagyon stresszeltünk, hogy mikorra, hova kell odaérnünk, hogy ne maradjunk le az interjúkról, stb. Bénák voltunk, nagyon mennék vissza, nagyon csinálnék ott most vlogot, tehát hogy minden. New York ehhez képest meg nagyon felkészülős volt, nagyon össze volt rakva az itiner, és ehhez képest is felül tudta múlni az elvárásokat. Úgyhogy nagyon jó helyen laktunk, egy borzasztó szállodában, tehát így még csótányok nem voltak, de ez minden, amit el tudok mondani róla, tehát egy nagyon-nagyon szutyok szálloda volt, viszont a 32. utca magasságában. Aha. Tehát, hogy pár utcára van minden onnan, és az tényleg sétatávolság. És az első este lemenni a Times Square-re, másnapra elmegyek egy amerikai borbélyhoz, ezt kitaláltam magamnak. Aha. És jelpen, vagy nem tudom, hol kinéztem, hogy hol van a közelben egy borbé, elmentem, egy hát első generációs kazah, vagy lett, vagy ukrán bevándorló lehetett a borbélyom, úgyhogy olyan őrült nagyot nem csacsogtunk. Megcsinálta a szakállamat, nagyjából rendesen, meg mondtam, hogy már itt vagy, akkor tolja le a sérómat is, ha nem baj, és akkor utána megkaptam a számlát, hogy akkor a szakárigazítás volt $20, a gépi hajvágás meg egy másik 20-as, hogy nem az volt életemnek a legjobb.
És hogy nézem a hajadat, hát nem egy művészi alkotások letolni és
kész. Csak gondoltam, hogy ha már itt vagyunk, de persze. Egyébként most látom, a saját pesti borbélyom is ugyanígy számol, akkor még ilyen szempontból rutintalan voltam. Vagy elmenni reggelizni, vagy elmenni donutért, ami egy időben itthon is volt, ugye Dunkin Donut, aztán bezárt, és aztán elmentünk Donutért, és ugye a Bencsics Márkkal voltam akkor, aki a magyar-amerikai válogatott irányítója, egy sportember, de őt is rá lehetett venni ezekre a dolgokra.
Emlékszel Dunkin Donuts, ami volt a kedvenced? Nekem azóta megvan.
A magyarországiban?
Nem, nincs. Nekem a Boston Cream.
A Boston Cream.
Tehát az olyan, hogyha az valaki megkóstolja, akkor oda szerintem visszajár minden nap.
Abszolút egyetértek.
Egy ideig persze.
Piszok jó, de azt amikor tavaly előtt Bostonban voltunk, akkor kaptam rá Boston krémre. Tehát amikor nem Bostonban voltunk, New Yorkban nem kértem Boston krémet, csak Bostonban kértem Boston krémet.
Rendbe tesszük azt, hogy mit jelent New Yorkban a sport, és hogy milyen csapatok vannak.
Amerika nagyon szereti a sportjait, és legtöbbnek lassan most már évszázados hagyománya van. A baseball és az amerikai futball nyúlik vissza a legrégebbi időkre, utána csatlakozott be a hoki, és legkésőbb az a kosárlabda. Amit így próbálnak felhúzni erre a szintre, az a gurulós foci, amit ott is MLS-nek hívnak, csak Major League Soccer, és egyébként elég jó úton járnak, tehát szépen lassan felturbozták azt is, de ez a négy sportág, tehát a jégkorong, a kosárlabda, az amerikai foci és a baseball az, ami őshonosnak számít Amerikában, és New Yorkban minden csapat megtalálható, sőt a legtöbb sportágból kettő, esetleg három csapat is található, mondjuk nem tudom, 15 kilométeres vonzás körzetben. Ez azért nagyon nagy dolog, mert ugye a piacoknak a mérete az borzasztóan fontos gazdasági szempontból, és ugye az NBA-ben, meg az összes ilyen major sportágban nem úgy van, hogy te ülsz, és akkor kitalálod reggelizés közben, hogy csinálsz egy csapatot, hanem ez olyan, mint a McDonald's, franchise jogokat kell vásárolnod hozzá, akkor, amikor az összes többi csapat tulajdonosa úgy gondolja, hogy ez üzletileg nekik is jó lesz, hogy bővül, nem csak a ugyanazon a tortán acsarkodnak, hanem egyel több szeletet is raknak bele. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, és a piac mérete az egy nagyon fontos befolyásoló tényező, hogy hol lehet egyáltalán csapatot alapítani, mert hogy elbírja-e majd. Tehát mint egy Oklahoma City szintű városban egy major sport csapat van, mert valószínűleg többet nem bírna már el. De mondjuk Los Angelesben, New Yorkban meg mindenhol van még. Úgyhogy baseball csapatból is több van, a Yankees és a Mets, és lehet, hogy fogok kihagyni, ezért elnézést kérek. Amerikai futball csapatból a Giants és a Jets található. Jéghokiból van három csapat, a New Jersey Devils, a New York Islanders és a leghíresebb a New York Rangers, és kosárlabdából is kettőt talál az ember, az egyik legősibb kvázi alapító csapatnak számító New York Knicks, ami Knickerbockers néven futott, még egy ilyen jellegzetes gatya fazon alapján nevezték el őket, egy ilyen budgyos gatya volt, igen, a Knickerbockers, és ebből lett Knicks mára, és van a Nets, akik nagyon sokáig New Jersey-ben laktak, de most átköltöztek az új trendi boróba, Brooklynba. Úgyhogy ha az ember mondjuk decemberben jut ki Amerikába, az azt jelenti, bocsánat, New Yorkba, az azt jelenti, hogy adott héten három hoki csapatot, két amerikai foci csapatot és két kosárlabda csapatot jó eséllyel megnézhet, a baseball szezonnak addigra vége van. És ahogy ők meccsre járnak, azt meg nem tudod összehasonlítani azzal, hogy Magyarországon meccsre járnak.
Nekik valami ez teljesen mást jelent.
Eleve Amerikában nincsen huliganizmus. Nincs olyan, hogyha te Újpesten bemész egy Fradi meccsbe, akkor lehet, hogy kicsit megrúgdosnak. Amerikában simán belefér az, hogy akár egy bajnoki döntőben Bostonban megjelensz a Los Angeles Lakers mezében, aki ős ellenség. Tehát olyan szinten ős ellenség, hogy az NBA egyik legendás alakja, Jerry West, a Los Angeles Lakers játékosa volt, nem volt zöld ruhadarabja, mert hogy a Boston Celtics az zöld, és olyan, tehát voltak itt nagy rivalizálások, de ennek ellenére simán oda mehetsz, simán szurkolhatsz. Vannak frottizások, de semmi durva nincsen ebben. És a mérkőzések, azok pedig legalább annyira társadalmi események, mint sportesemények. Nincsen csúnya beszéd, abszolút családi programok, meg tudod oldani a vacsorádat. Amit Amerikában egy arénában ki tudnak neked adni egy papírtálcára, azt nem hiszed el. Tehát komplett vacsorát levessel, felvágó hússal és körettel odahoz a fickó a térdén, és megeszi előtted. Ennek megfelelően a kajaszag is olyan. És nagyon nagy a bérleteseknek az aránya. Tehát, hogy és ők...
Tehát azért ez egy presztízs, nem?
Abszolút. Hát olyan presztízs, és olyan várólista van, hogy egy-egy fullosabb múltra és nagyobb népszerűségnek örvendő csapatnál évtizedes ez a várólista. Van, ahol szabályban van az, hogy nem lehet örökölni. Tehát, hogyha apuka meghal, akkor a gyerekek nem mehetnek, vagy csak egyenesági leszármazott mehet. Tehát nagyon szabályozzák az eladás-átadásnak a menetrendjét is. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, ugye mondjuk az amerikai futballban 8 meccset játszik egy csapat egy szezonban otthon, a jégkorongban meg a kosárlabdában 41-et, a jegyeidet eladhatod, tehát bemehet vele más, de hogy maga a jegybirtoklásnak a jogát azt nem, hogyha valaki látta, nem a világ legjobb filmje, de nem is rossz, Pitch Fever, vagy Fever Pitch az angol címe, és a Jimmy Fallon, amikor még nem talk show host volt, hanem néha színészkedett is, meg a Drew Barrymore játszik benne, és Fociláz talán magyarul a címe, és a Nick Hornby írta, aki egyébként marhacsó popcsajok, stb. Meg ezeket írt, hogy elég jó cuccokat ír, és ott átfordították a focimániás angol sztorit, egy baseballmániás amerikai sztorira, és ott egy ünnepnap, amikor a Jimmy Fallon megkapja a bérleti jegyeket, és ugye kettő van neki, és jön az összes barátja, hogy ki melyik meccsre mehet. És leülsz egy meccsen, és melletted hallod, hogy két ember beszélget, hogy hogy van a gyerek, meg és mi történt ezzel, de hogy egyébként nem barátok, csak egymás mellett ülnek 10 éve, és egy olyan sajátos feelingje van ennek a dolognak, amit máshol meg nem kapsz meg.
Te ezekre a meccsekre munkából kifolyólag jutottál el, vagy volt, hogy te turistaként mentél?
Ilyen is volt, olyan is volt. Ha most New Yorkra korlátozzuk az élményeket, akkor ott voltam kosárlabda meccseken úgy, hogy kvázi akkreditáltak, tehát kaptam egy jegyet, ahova le tudtam ülni. Ott volt szerencsém úgy is egyébként részt venni mérkőzéseken, hogy egy nagy magyar sportfogadó cégnek a nyereményjátékának mi voltunk a reklámarcai a márkar, és az volt a fődíj, hogy aki megnyerte azt a játékot, azt mi elvittük New Yorkba. Egy házaspárral mi kimentünk, és voltunk együtt hoki meccsen, voltunk együtt kosár meccsen, voltunk együtt közös programokon, de ők egyébként mehettek a saját útjukon is. Úgyhogy voltam így is hoki meg kosárlabda meccsen is, de aztán amikor voltam a fiammal, illetve a feleségemmel, akkor voltunk saját költségen baseball playoff meccsen is, tehát hogy vettem is egyet, kaptam is egyet, volt mindenféle.
Mert hogy azért a Knicks meccsre, a jó meccsekre azért egy földi halandó nem nagyon jut be, főleg aki mondjuk turistáskodik a városban, és éppen akkor van ott, amikor van egy nagy meccs.
Én azt gondolom, hogy egyen hátrébb lépek a sporttól, nem tudom, hogy milyen élményei vannak a hallgatóknak, vagy akár neked, de szerintem New York az a hely, ahol úgy érdemes menni, hogy hagyjál egy pici időt ilyen tervezett spontaneitásra, de találd ki, hogy mit akarsz csinálni. És inkább legyen meg a jegyed a Broadway-re, inkább legyen meg előre jegyed a meccsekre. Hát a szabadságszobornak, ha föl akarsz menni a legtetejére, az hónapokkal korábban telik be. Sőt, már az is hetekkel biztosan, hogy egyáltalán bemehess a talapzatba, ahol egyébként a múzeum van. Oda egyszer jutottam be, pedig háromszor voltam, a másik kettőnél már nem tudtam bevinni például a családot, ami az építésről szólt volna, meg ott volt életnagyságban a lábúja a hölgynek, hogy így tudjál mihez viszonyítani. Tehát én azt gondolom, hogy mindent tervezni kell, de New York abból a szempontból nagyon jó, hogy mindig van valami last minute. De amikor mi mentünk, és itt mondjuk a családi közös túrát tudnám kiemelni, mi úgy mentünk ki, hogy én frissítgettem, mint az őrült, hogy mikor jönnek ki a playoff jegyek, és megvettem a playoff jegyeket, meg volt a jegyünk az Aladdinra, a Broadway-en, meg volt minden a 9-11-es memoriálhoz. És egyébként akkor is kell még egy picit sorba állni, de töredékét. De hogy mi ott tényleg keveset hagytunk a spontaneitásra, de tudtuk előre, hogy melyik napova akarunk menni.
Egyszer próbáltam az utolsó pillanatban bejutni egy Knicks meccsre, nem sikerült.
Csak úgy oda mentem, és a stadion körül rengeteg jegyüzér volt, elég rossz arcúak, úgyhogy azt nem mertem bevállalni. De a pénztárban a még szabad helyeket, azokat kiárusították. Sok érdekes volt, hogy volt ott egy monitor, amelyiken ment a meccs, már elindult a meccs, és volt ott egy pasi, kijött a pénztárból, és mint hogyha egy ilyen fordított licit vagy árverés lett volna, ahogy ment a meccs, a jegy ára egyre csökkent. Tehát mondjuk kijött a pasi, és azt mondta, hogy 500 dollár egy jegy, most indult a meccs. És ott közösen ott volt egy kis körbe álltak az emberek, ment a meccs, eltelt belőle másfél perc, azt mondta, na valaki, akkor most 450 dollár egy jegy. Valaki esetleg? Jó, senki. Jó, akkor megint megnéztünk ott a kis tévén még egy percet, és akkor mondta, hogy na most akkor 400 dollár, és akkor volt egy pasi, azt mondta, hogy neki 400 dollárt ez megér, és akkor így tovább.
A kettő között, a hivatalos meg az utcai jegyvizér között van félúton, és hogyha valaki sportmeccsre akar menni, akkor ezt határozottan ajánlom neki is. Az olyan típusú alkalmazásokat, mint például a SeatGeek, illetve a Ticketmasternek is van egy ilyen reseller helye, tehát amikor valaki megpróbálja eladni a jegyét.
És akkor ott limitálva van, hogy mennyire adhatja
át? Nem, de az legalább nem ver át.
De nem ver
tehát
át.
Azt tudja, hogy nem ver át, és mondjuk a SeatGeeknél olyan szinten működik a dolog, hogy ráböksz a jegyre, és 360 fokos kép van minden székről, hogy mit látsz, milyen arányban, és ott egyébként, hogyha nem egy ilyen nagyon kiemelt mérkőzésről van szó, akkor 2-3 órával meccs előtt nagyon jó áron lehet jegyeket venni. Tehát egyik, én New Yorkban 1-2-3 felállásban voltam, voltam Márkkal, voltam a szomszédommal és barátommal, Andrissal, illetve voltam a családdal is, és Andrissnak, nem tudom, kijött rajta a fáradtság, vagy nem tudom, mi történhetett pontosan, és az egyik nap így rosszul érezte magát. És ebéd után, hogy menjünk haza, és dőljünk le, és elaludt, mert nem volt tényleg jó, meg ültem, mondom, hát nincs az Isten, hogy én most itt ülök és őrzöm ezt a hülyét, és elkezdtem nézni, és mondom, figyelj, az van, hogy 3 óra múlva van egy meccs, hoki, és 80 dollárért van rá jegy, és ez jónak számít. És mondom, jó, és összeszedte magát, és elmentünk, és tök jó áron tudtunk egyébként menni, és hoki meccset nézni, de ez egyébként igaz Broadway-re is. Tehát ott is simán rá tudsz csúszni marha jó dílekre 1-2 órával ezelőtt. Én inkább felárral, de úgy mentem ki, hogy tudtam, hogy amit akarunk, azt meg fogjuk nézni.
Na és akkor milyen élmény egy ilyen meccs?
Én amerikai focit New Yorkban nem láttam, de máshol igen, hogy egy picit majd mesélek arról is. A kosárlabdáról és a hokiról beszélnék. Ugye én 20 éve, nem 15 éve kommentálok kosárlabdát, több mint 30 éve nézem, meg próbálok hozzáérteni. Ennek ellenére az én javaslatom, meg a tanácsom az, hogy ha New Yorkba látogatsz, akkor attól függően, hogy melyiknek ismered jobban a szabályait, hokira vagy amerikai focira menjél. A kosárlabda legyen a harmadik a sorban, a baseballt megmondom őszintén, nem ismerem baseballt, mindenki döntsön belátása szerint.
Arról hallottam, hogy valaki kiment, és semmit nem értett belőle, úgyhogy igazság szerint nem volt egy 5 percig nagy élmény, hogy benn vagy, sokan vannak, de utána ugye elfogy a lendület.
Igen, ahhoz kell tudni azért a szabályokat, de ez egyébként az amerikai focira is igaz, hogy értsed, hogy miért történik. És pusztán azért, mert hogy miért érdemes ezekre inkább menni, mert a sokkal fordulatosabbak az amerikai foci és a jégkorong meccsek, bár az idei szezonban a koronavírus miatt az NBA is olyan kiszámíthatatlan, hogy minden este egy csoda. És az amerikai fociban ugye mindig a legjobbak vannak a pályán, ugye a támadó és védő alakulatoknál. A hokinál meg sorokat cserélnek, de mindegyik olyan bitang gyors és bitang tehetség, és nem látja az ember a visszaesést. A kosárlabdában törvényszerűen, amikor jönnek a cserék, akkor ott visszaesik egy picit a színvonal. Úgyhogy mindenképpen amerikai focit és a hokit javaslom. És azt javaslom, hogy egy picit is valaki nyitott a sportok iránt, akkor ne az kezdésre essen be, hanem menjen ki egy órával korábban. Járja körbe az ajándékboltokat, kicsit cippantsa be magával, nézze meg, hogy mennyi mindent lehet ott enni kapni, inni kapni. Nézze meg a vitrínben a történelmet. A Madison Square Gardenben, hogyha körbejársz, akkor Bruce Springsteentől Michael Jacksonon keresztül olyan boxmeccsek alig még sorolhatnám, hogy beszívol.
Annak van történelme.
Olyan történelme van, hogy beszarik az ember, igen. És hogy nézze meg, ahogy a játékosok bemelegítenek, ahogy letakarítják a jeget, hogy hogyan van ennek az egésznek a rituálja. Szárnyarázás estét valószínűleg már nagyon más nem fog csinálni. Ötödikre majd ráér később menni. Mert akár a jégkorongnál, akár az amerikai focinál, akár a kosárlabdánál a felvezető műsor az nagyon ki van találva. És ami nekem az egyik kedvenc dolgom New Yorkban, azok a váratlan váratlan celebspottingok, és ez nem mindig a szószoros értelmében, bár egyszer Greenwich Village-ben sétáltunk, és szembe jött Julian Moore, uh-huh. úgyhogy volt ilyen kalandunk is.
És ez hogyan történt? Tehát, hogy elment mellettetek, és utána... Hogy
nem, egyből láttuk, igen. Hát most nem sikoltoztunk meg, semmi nem volt, de basszus, itt van Julian uh-huh. Moore, ugye. A Greenwich Village-ben elég sokan, Gwyneth Paltrow-nak is arra van pecója, uh-huh. az ilyen szempontból egy felkapottabb környék. És... A New York Rangersnek van egy zseniális felvezetése, ugye a jeget megvilágítják, és megjelenik egy ranger, egy ilyen nem úttörő, felfedező talán, vagy előőrs, és elkezd korcsolyázni a jégen, és kirajzolnak neki, de ilyen 3D vetítéssel a jégre egy kis sávot, amin ő végig korcsolyázik. És aztán utána megjelenik a New York metró hálózata rávetítve a jégre, és a fiamat szoktam leszúrni, hogy ne meséljen el videókat, mert majd megnézem, szóval keressetek rá YouTube-on, hogy milyen a Rangers intrója, és egyszer csak megjelenik a Jumbotronon, ugye, ami a jég fölött, vagy a parketta fölött, vagy ilyen hatalmas minden oldalról látható kivetítő, és egy hang elkezd magyarázni, hogy micsoda történelem, és nem tudom micsoda, és a végére, amikor minden most is rázza hideg, hogy mesélek róla, és akkor végig, together we are Ranger Town, ez a mondás. És a Tim Robbins. És hogy az ember megáll a Central Parkban, és letölti az ingyenes alkalmazást, és az adott hídnál bepötyögi, és a Woody Allen mesél róla. Kettővel odébb meg majd a Julie Louis Dreyfus, nem tudom, aki a VIP-be játszott a hölgy. Ezek elképesztő dolgok. Vagy amikor a 911-es memoriálnál kikölcsönöztem az audiót, nem tudom, volt-e hozzá szerencséd, és felteszem a fülemre, úgyhogy egyébként jól beszélek angolul, meg nem lett volna gond, de rájöttem, hogy mindig ad hozzá. És az első állomásnál megállok, ami annak a régi World Trade Center-ek között lévő ilyen aranyföldgömbnek egy ilyen makettje volt, ami itt nagyon megolvadt, uh-huh. volt ott egy földgömb, és bekapcsolódott az audio guide, és akkor elkezdtem hallgatni, és akkor amit most látni fogsz, ez is, hogy ez az én városom, és ez ennek a története, Robert De Niro vagyok, és én leszek az audio guide-ban, és menj a picsába. Tehát én ezektől a dolgoktól úgy meg lehet venni, hogy mindenhol egy ilyen kis apróságba belefut az
ember. Ehhez nagyon értenek ehhez a show csináláshoz.
Igen.
Uh-huh. És akkor visszatérve még a meccsre.
A meccsek onnantól kezdve pedig úgy vannak kitalálva minden sportágnál, hogy a törvényszerű és a magyar szemhez képest szokatlanul sok játék megszakítás alatt soha ne und el magad. Ez a jégen a legnehezebb, ugye a jégre nem lehet felküldeni táncos nőket, meg táncos lányokat, úgy kell összem hívni őket, cheerleadereket, meg meszkotokat, ugye elesnek, meg a jeget ilyenkor mindig takarítják. Tehát az, hogy ezen a kivetítőn mindig történik valami. Vagy a játékosokról forgatnak filmet, vagy csókkamera van, vagy pólókat lőnek ki. Egy pólót sikerült elkaptam egyébként, amikor a Rangers Aha. meccsen voltunk. És az amerikai focinál is folyamatosan, amíg a játékban, vagy a tévében az emberek reklámot néznek, mindig tudják azt, és ez menetrendszerűen ki van számítva, hogy egy mérkőzésen lesz 12 játék megszakítás, az azt jelenti, hogy 12x3 perc, 36 percnyi anyagunk kell, hogy szórakoztassuk az embereket. És van, hogy kicsi ejtőernyőkkel dobnak le nyereményeket, van, hogy ilyen puskából lőnek ki pólókat, van, hogy a különböző szektorok táncversenyeket rendeznek egymással, van, hogy hullámozó verseny, mindig történik veled valami, és közben pedig, amikor kimész, akkor meg brutális árakon tudsz vásárolni magadnak hatalmas méretű üdítőket, söröket és ennivalókat. A közönség érti a játékot, ez nagyon fontos, hogy tudják, hogy mi történik, és nagyon jó beülni egy kosárlabdához értő embernek, és hallani az utca emberét, hogy már a múlt héten is nem tudom milyen volt, amit én nem feltétlenül látok itthonról Budapestről, az nagyon-nagyon szimpatikus, meg nagyon-nagyon szuper volt, és hú, még valamit akartam mondani, hogy igen, de hogy mellette pedig ez a klasszikus európai futballban, vagy akár, hogyha az ember néz, mondjuk egy veszprémi kézilabda meccset, ez a folyamatos szurkolás, éneklés, ez kint nem létezik. Tehát ők inkább csöndben vannak,
és... beszélgetnek.
Igen, és ugye van egy DJ, és akkor ő nyomja nekik a különböző ritmusokat, hogy most akkor defense kell, vagy nem tudom, amit maguktól el tudnak kezdeni, ez a ref szíjuszák, hogyha a bírók bénák, akkor az megy nekik maguktól, ahhoz nem kell felszólítás.
Na és a helyek, hova érdemes ülni? Pont a Gardenben van az, hogy hallottam olyan kritikákat, hogy valaki fölült ugye a kakasülőre, és hogy kvázi a tévét nézte, és meg így is kifizetett mondjuk, nem tudom, $30.
Hát igen, tehát $30 az ott kint egyébként ebből a szempontból nem pénz, azért nem érdemes többet várni.
Én ültem... Szerinted érdemesebb, hogy nyilván ugye az embere válogatja, hogy kinek mennyi pénze van, de mondjuk, hogyha valaki azt mondja, hogy nem egy sportrajongó, de ő egyszer van New Yorkba, most akkor el kéne menni egy meccsre, és akkor fölülni oda a legtetejére, vagy akkor inkább, az, akkor inkább kicsit tegyen még hozzá, és akkor üljön egy kicsit jobb helyre.
Szerintem, ha már New Yorkról beszélünk, a sweet spotot érdemes megtalálni. Ez a sweet spot, hogy Amerikában a legtöbb aréna, csarnok, az három karéna van osztva. Az első, én azt gondolom, hogy aránytalanul drága. Tehát az a több száz dolláros jegyek.
De ott látod az izzadság cseppet,
nem? Még onnan sem. Én San Franciscóban, illetve nem, hanem Oaklandben voltam Warriors meccsen, hát 600 dolláros jeggyel 13. sorban. Nem volt sokkal rosszabb, mint 4 nappal később a második karéból nézni. Aha. Én a második karét gondolom egy olyan kompromisszumnak, ahonnan egyébként még jól látni a meccset, segíteni fog majd a kivetítőt, tehát az rendben van, de a harmadikba nem feltétlenül ülnék már én sem. Az már tényleg, ugye nosebleed, így hívják ezt Amerikában ezeket a székeket, és hogy amikor az ember elkezdi nézni, hogy hanyadik sor, egy ilyen interaktív jegyrendelő táblán, akkor el fog szörnyedni, hogy annyira magasra vannak építve, annyira meredeken emelkedik az összes ilyen aréna, hogy nagyon csalóka, és a második karéból még tökéletesen lehet mindent látni. A Gardenben egyébként, hogyha újságíró vagy, akkor a legszarabbnál is szarabb helyet kapod.
Tényleg?
Tehát a negyedik tírt kapod, tehát nem is a harmadikba ülsz, hanem a negyedikbe, konkrétan, mintha egy drónról néznél le a pályára, úgy látod, felháborító, de tényleg, és amikor az All-Star Gálán voltunk, egy ilyen, olyan helyet kaptunk a Márkkal, hogy az egyik gyűrűnek a meghosszabbításnál, de nagyon-nagyon magasan, olyan magasan, hogy belógott már a Jumbotron és a túlsó palánkot nem láttuk. Mit csinál két magyar gyerek? Lementünk a második szintre, addig kolbászoltunk, míg találtunk egy ilyen, hát ilyen félig meddig páholynak kinéző dolgot, amiben nem ült senki. Aztán már mi ültünk benne, és ott isteni helyről néztük. Nagyon, mert ott az újságíróknak nagyon hát visszafogott szerepük van. Tehát, hogy az elsődleges az, hogy értelemszerűen a játékosnak ne sérüljenek a jogai, a következő az, hogy legyenek a szurkolók a lehető legjobban kiszolgálva, kapjanak hozzáférhetőséget, és aztán jönnek majd az újságírók.
Aha. És így akkor mennyire tudsz a játékosokkal kapcsolatba kerülni?
Változó. Ilyen szempontból New Yorkban jó volt lenni, mert hogy ha jó... Az All-Star Gála erre nem jó alkalom, másképp válaszolok, mert
túl nagy felhajtás,
rengetegen jönnek Franciaországból, Kínából, Ausztráliából, Fülöp-szigetekről, és az a kevés hozzáférési lehetőség, az elképesztően zsúfolt, és a játékosok körül, egy jobb játékos, egy LeBron James körül 40-50 ember áll, és akinek erősebb a hangja, magasabb, esetleg felismeri LeBron James, azt tud tőle kérdezni, de ott értelmes interjút nem tudsz csinálni. Uh-huh. Ráadásul az All-Star Gálára ők is szórakozni jönnek. Tehát az első All-Star Gálámra készültem mindenkinek egy heteken át locsolgatott, nevelgetett kérdéssel, egy mondattal intézték el, hogy aztán 5 percig válaszoljon egy női magazin kérdésére, hogy milyen zenék vannak az iPodjának, még voltak iPodok. Vagy hogyha lenne parfümje, akkor mi lenne a neve. Ott a ökörködésre megy rá a dolog. Viszont ha mondjuk elmész New Yorkba, akkor utána bemehetsz az öltözőbe interjút csinálni. Ott például csináltam jó interjúkat, meg jó beszélgetéseket, de Amerikában az 1-1-es, ami így leülne, tehát nem, nincs lehetőséget, hogy leülj egy játékossal beszélgetni. Uh-huh. Most, hogy a podcast kultúra ilyen szépen elindult most már itthon is, hál' Istennek, de kint már egy pár évvel korábban, a játékosok egyébként megcsinálták a saját maguk podcastjéket, és oda egymáshoz elmennek, és ott van olyan sztorikat hallasz, amit máshol egyébként nem.
Aha, tök jó.
De nem nagyon férsz hozzá a játékosokhoz, és hát ami sokak számára, meg sokszor merül fel, van egy fotód vele, meg nem tudom mi, hogy az ilyen média akkreditációnak az első paragrafusa az, hogy nincs közös fotó, nincs autogramkérés, ha meglátnak, azonnal veszik el az akkreditációdat, mert nem ezért fagyott. Én az európai meccs volt, ott láttam, hogy majdnem megcsavartak egy tán francia újságíró gyereket, a két testőrök, mert úgy gondoltam, hogy mert a Kevin Durant előtt csinál egy közös fotót, és nem azért vagy ott.
És a Pennyvel hol sikerült?
Pennyvel a Penny Hardaway nekem a mindenem, és a kedvenc játékosom egyébként, hogyha...
A kettőből szintén az egyik.
Na, az tök szuper. Hogyha valakinek felkeltett az érdeklődését a YouTube csatornámon Baska néven, ott ennek a közös fotónak ott van a full története sztoriban. Dióhéjban annyi a lényege, hogy New Orleansban, amikor ott voltunk ezen az első All-Star gálánkon, akkor talán a szombati napon, az ügyességi versenyek napján nem kommentáltunk, még csak kint voltunk. És egyszer csak megjelent a Jumbotronon egy felvétel, hogy ott ül a Penny valahol lent. És akkor mondtam a Csabinak, hogy figyelj, most lemegyek és megkeresem, lesz, ami lesz, de nem találtam meg. És nagyon lógóra fölmentem, és amikor már indultunk volna haza, mert vége volt a napnak, akkor lementünk a mínusz egyedik szintre, ami igazából a pályának a szintje volt. Oda jártunk le innivalóért, meg ilyesmi, de az ilyen veszélyes hely volt, mert lementél, és akkor nem fértél oda a Gatorade-es hűtőhöz, mert a Puff Daddy volt ott, és akkor az össze, oda jártak be a VIP is, és nyílik a liftajtó, és ott állt Penny Hardaway, éppen három kínai újságíróval fotózkodva, és abban a pillanatban az előző sztoriban, hogy téptem le a nyakamról az akkreditációt, hogy én azért azt nem, de hát, hogy nehogy lássák, hogy én újságíró vagyok, és mondtam a Csabinak, hogy életet fotója, nehogy elszúrd, és akkor így lett egy ilyen fotó, én úgy nézek ki, mint aki bekakkantott, és ez nem volt távol az igazságtól, ő meg cuki volt. Úgyhogy egy játékos fotón van, amit így igazán kedvelek, meg szeretek, bár borzalmas az rám nézve, hogy tényleg ilyen halálra vált arca, de Penny Hardaway-jel.
És valamit váltottatok egy szót, vagy sikerül? Vagy
annyit mondtam neki, hogy you were my idol growing up. Ez volt. Ennyit tudtam neki mondani, valószínűleg nagyon mélyen meghatotta.
Aha. De hát azért az mégis, azért Pennyvel találkozni az azért menő. Meg hát főleg így, hogy lett vele egy fotód. A Garden, a Madison Square Garden, az egy legendás, ikonikus csarnok, ami egyben egy látnivaló is.
Igen, Amerikában ezt nagyon jól csinálják, hogy szinte az összes ikonikus arénának, stadionnak van túrája, és van múzeum része. Bostonban is végig lejárkáltuk ezt, a baseball pályának is külön túrja van, és van a Madison Square Gardennek is. Ugye az Gardent azt... azért, mert nem csak hoki és nem csak jégkorongmeccseket rendeznek benne, hanem ez egy igazi multifunkcionális intézmény, tehát fellép ott Justin Timberlake-től Elton Johnon át a Rammsteinon keresztül mindenki, illetve ökölvívó mérkőzéseket, meg MMA mérkőzéseket is rendeznek, úgyhogy onnan mindenkinek van egy sztoria. Kosárlabdában a Mekka becenevet kapta, ez a kosárlabdázás Mekkája. Sajnos az elmúlt évtizedekben egy nagyon... ilyen kicsit zsarnok, kicsit az arrogancia mintaképe tulajdonosa van a Knicksnek, és nem nagyon tud jót csinálni ezzel a csapattal, de mondom, a Gardennek van egy olyan történelme, hogy főleg, hogyha az ember utánolvas, hogy mik történtek itt, akár koncertben, akár sporteseményben, azt mindenképpen érdemes megnézni. Akkor a hely egyébként, hogy a különböző szinteket, amit mondtam előbb, az 1-es, 2-es, 3-as, ugye mozgó lépcső választ el, és nekem a New York-i életérzés egyik legdurvább megtestesülése az volt, egy hoki meccs, egy Rangers hoki meccsen mentem, és előttem a mozgó lépcsőn egy 60 és 70 év közötti, hát most, hogy bácsinak hívom, vagy fickónak hívom, nézőpont kérdése, lassan elég kevés különbség lesz közöttünk korosztályban, de ez a fehér hajmár, Zuccarello feliratú hoki mezben, és hogy ő egy bérletes volt, és hogy New Yorkban nem úgy néz ki a nyugdíjas élet, mint sokszor itthon, hogy most akkor kimatakozom, hogy melyik párizsi az akciós, hanem hogy 41-szer elmegyek, megnézem a Rangers-t, és felveszem a mezemet, és ez annyira, az ott nekem annyira Amerika volt, hogy sajnos pocsék az emlékezetem, nagyon sok mindent le kell fotóznom, és fel kell vennem videó, hogy ne felejtsem el, de azt a bácsit a Zuccarello mezben, azt nem fogja tőlem senki se elvenni. Elmentünk egyébként egyszer Harlembe a legendás Rucker Parkba, ami az utcai kosárlabda pályáknak
a
Mekkája, és tudod, azért még benne van az emberben, hogy két fehér srác elmegy Harlemben, miközben azért Harlem se az már, mint ami régen volt, tehát nem kellett már aggódnunk emiatt.
Hát pedig ez a Rucker Park, ez nem éppen a turisták által látogatott környéken van, ez, ha jól emlékszem, a 155. utcán van Harlem mélyén, és Manhattannek a északi csúcsán. Én is voltam ezen a pályán 2004-ben, amikor életemben először jártam New Yorkban, még hatalmas kosárlabda bűvöletben éltem, és hát kötelező volt oda elmennem. De elmeséled, hogy mi is ez a hely, és miért olyan különleges?
A Rucker Park az a hely, aminek a legendáját az adja meg, hogy előfordul, hogy nyáron egyszer csak megáll egy limó, és kiszáll belőle egy NBA játékos, és beáll játszani, és akkor ott viszont elszabadul a szónak a jó értelmében.
És mindenhol akkor lógnak a
pokol, és akkor lógnak a kerítésen, és rohannak az emberek, és megbolondulnak, szóval ott születtek hősök, és kaptak hatalmas pofonokat olyan játékosok, akik egyébként azt gondolták magukról, hogy sokkal jobbak, és aztán az utca megmutatta nekik, hogy mégse annyira. Tehát ott lehetett pofára is esni.
Mesélsz egy-két nevet, hogy kik voltak?
A pofára esőseket azokat csak ilyen városi legendában, de aki úgy tudom, hogy járt a Rakerben, az Kobe Bryant, Kevin Durant, tehát tényleg nagyon nagy nevek is megfordultak. Azért ahogy megyünk előre, egyre jobban tiltják ezek a szerződések, hogy valaki az utcán itt játszon, mert bármilyen sérülést összeszed abból meg inkább a problémák lesznek.
Kobe Isten nyugosztalja, azért ő úgy tudom a Venice Beach-re is, Los Angelesbe is leszokott járni, kicsit pattogtatni.
Hát bárhol, ahol kihívást talált, ő annak neki ugrott.
Mi az, ami neked egy nagyon New York-i pillanat?
Nagyon New York-i pillanatok. Én tényleg mindenhova nagyon szívesen mentem vissza. Ami még nekem olyan wow pillanat, amire mindig szívesen emlékszem vissza, ugye a World Trade Center helyén épült, aztán most úgy hívják, hogy One World Trade Center, vagy valami. Voltál ott?
Voltam,
igen, nem lövöm le a poént, érdemes fölmenni, mert az is úgy van kitalálva, hogy...
A liftre gondolsz?
A lift, igen. Úgyhogy mindenki mevezzen be rá, de senki nem érzem.
Lelőheted a poént, meséld el nyugodtan.
Jó, de akkor tekeretek egy percet előre, hogyha akartok menni. Szóval szóljak, az a lényeg, hogy beszálltok egy liftbe, aminek a üvegén LED kijelzők vannak, és hogy fölmentek a nem tudom 140. emeletre, egy nagyon disznó kinéző 3D animációban felépül körülött egy New York, és utána fölértek, és egy nagy falat láttok, és ezen a falon megy tovább a vetítés, és mutatja, hogy mi történik New Yorkban, mert egyszer csak felemelkedik ez a fal, és ott látod a panorámát, és gatya nem maradt szárazon, tehát egész, és ahogy, annak is, ahogy fönt ki van találva az egész, tehát hogyha akarsz, hogy két órát úgy el tudsz tölteni fent, hogy nem unatkozol. Én még borzasztóan tériszonyos vagyok, tehát hogy nekem ezek a helyek, ezek így neccesek. Tehát
nem mész oda az ablakhoz?
Nem nagyon. Van kép a... Tök érdekes, hogy háromszor voltam New Yorkban, de még nem voltam az Empire State Building-en.
Jó, az nyitott.
Igen, meg hogy valahogy mindig úgy alakult, hogy mi elmentünk a One World Trade, vagy One World-be, meg a Rockefeller Centerbe. Tehát mind a kettőben voltam, és ott van egy ilyen kép, ilyen fitness óra van most is a kezemben, az akkori verziója, hogy fotózni próbálok minél közelebb, és hogy megyek közelebb, megy föl a púzusom, de itt egy 20-at, amíg odaérek a nekem biztonságosból a szélére, úgyhogy ezt a részét még gyakorolni kell, illetve ami nekem nagyon bejött, az a George Washington Park, ahol sakkoznak egymással a feka öreg emberek, és középen performance van, és azért éri meg szerintem borzasztóan New Yorkba menni, valamennyire egyébként igaz ez Londonra is, mert onnantól minden film egy kicsit másmilyen, ami ott játszódik. Tehát akár amikor a PlayStation-re kijött a Pókember, amivel megcsinálták New Yorkot elég életűen, és akkor végigmentünk a gyerekkel, végiglengtünk, hogy hol voltunk mi is, meg mit néztünk meg. Ezeket én nagyon bírom.
Említetted a futrákokat. Kicsit mesélsz ezekről a gasztroélményekről, hogy mi jót ettél, miket próbáltál?
Hát közel se annyit, mint amennyit szerettem volna. Most... aki volt már New Yorkban, az szerintem tudja, hogy ha csak nem vagy nagyon elresztve, valamelyik ujjadba harapni kell. Tehát a szállásból egy idő után nem tudsz lejjebb adni, a belépőkből szerintem nem szabad, úgyhogy nálunk a kaja volt az, amire nagyon odafigyeltünk, hogy mennyit és hogyan, mert hogy hárman voltunk ugye utoljára a fiammal meg a feleségemmel, és hát az... Inkább az ellenkező részt mondom, amikor mondta, akkor még a fiam, hát 4-5 éve voltunk, 10-11 év körül lehetett, és mondta, hogy majd, ha megyünk Little Italy-ba, együnk egy jó olasz pizzát. És mondtam, hogy fiam, semmi gond, beültünk egy kis, nem nézett ki rosszul, egy kis tégla étterem, kikértünk két pizzát, valamilyen húsgombócot, kávét, nem tudom, és akkor ott hagytunk ilyen 50 ezer forintnak megfelelő dollárt, és akkor így láttam, hogy így lehervad a nejem arcáról a mosoly, aki itt a költségvetést kezelte ott a New York-i hetekben. Én alapvetően nagyon szeretem a keleti ízeket, úgyhogy Chinatownban ettünk nagyon finom leveseket, nagyon szeretem a fúziós konyhát, úgyhogy vadásztam konkrétan Twitteren, hogy hol nyit ki a kimchi takos, ahol a koreai kimchi, az ilyen rohasztott káposzta, takóba, csavarba, holva, mert ők minden nap máshol parkoltak le, és minden nap kitvítelték, hogy ma éppen hol vannak. Illetve nem messze tőlünk, mi Queensben laktunk, amikor utoljára voltunk egyébként egy tök jó hotelben, ott nem messze volt ráskonyhája, és én azóta se ettem olyan jó indiait, mint ott, és egyébként meg olyan árakon, hogy az Magyarországon is megállta volna a helyét. Tehát, hogy hárman meg tudtunk ajánlni 10 000 forintból, úgyhogy utána ki kellett gurítani mindenkit. Úgyhogy ezt nagyon bírtam. Ami kajában meglepő volt, az, hogy hiába volt a szállásban reggeli, azért az nem az interkontinentális reggel, amit megszokott az ember, úgyhogy szemben volt Queensben egy deli, és akkor oda jártam át sonkáért, meg sajtért, úgyhogy kicsit felturbozzuk a reggelinket. Annyi probléma volt, hogy a delibe én beszéltem a legjobban angolul. Mert mindenki ilyen 3 hét és másfél hónapja érkezhetett volna Dominikából, és hál' Istennek én a gimiben tanultam 4 évig spanyolul, de az a baj, hogy minden 4 évben új tanárt kaptunk, hogy én 4-szer tanultam még az első anyagot. És ilyen nagyon komoly mutogatások árán idő után spanyolra váltottam, és akkor mondtam, hogy hamon, meg hogy veinte, slices, hogy 20 szelet, mert angolul nem jutottunk egymással dűlőre, de hogy ez sem fut rá feltétlenül, de hogy nagyon, nagyon ki volt tűzve, hogy újra elmenjek Wendy's-be, ugye Európában volt egy időben, aztán kivonultak talán teljes Európából. Én azt hiszem, hogy többek között azért, mert Hollandiában van egy cég, akinek ez a neve, és nem tudtak megegyezni velük, úgyhogy a Wendy's olyan, mint a McDonald's vagy a Burger King, csak egy picivel talán másabb, illetve van a két nagy burger lánc, a Shake Shack, meg a In-N-Out. Az In-N-Out az elvileg West Coast, és a Shake Shack van New Yorkban, és azt is arra is rámentem, de ahhoz képest, hogy egyébként mennyire szeretem az extra kajákat, azt azért New Yorkban kiélni, arra egy külön bankot kell robbantani.
Az In-N-Out az nekem is nagy kedvenc egyébként, és meg most gondolkodok egy másik láncnak a nevén. Volt egy film, a Harold and White Castle. Uh-huh. Nem, láttad? Igen. A Harold and Kumar Goes to White Castle? Igen. Arról szól a film, hogy Harold és Kumar, akik egyébként ganzsát szívnak egész nap, elmennek hamburgerezni, és közben mindenféle durva dolog történik, és ők White Castle-be akarnak elmenni, és egyszer, mikor vittem vissza a bérelt autót, megláttam a túloldalon egy White Castle-t, hát megfordulok, ahogy bárhol meg lehet, de itt én bemegyek, és ettem White Castle hamburgert, egyébként semmi extra nem volt, de hát már a film miatt is azért az kelt, és ez pont egyébként New Yorkban volt. Az az olasz pizza az egyébként jó volt, vagy még az
jó volt? Nagyon finom volt, igen. Nem, mondjuk én folyamatosan Yelp-el mentem, tehát hogy akkor ott voltunk Little Italy-ben, hogy keressek olyat, aminek egy legfeljebb 2 dollár jel van a neve mellett, viszont sok csillagja van, és így egyébként nem ettünk rosszat igazából sehol sem. Mm. De mondom, én Amerikában azt bírom nagyon, hogyha okosan mész neki, akkor a kaja kérdést tök jól körbe lehet érni egyébként. Mm-hmm. Tehát a gatyárat is hagyhatod rá, de egyébként pedig kifejezetten jókat ehetsz egyébként jó áron. És amikor Bostonban voltunk, akkor a tengerparton laktunk, vagy folyóparton, és ott nem messze volt egy ilyen reggeliző deli, ami Magyarországon nem létező intézmény, hogy bemész, és reggel ott sütnek neked, meg ilyen nagy, és a sok ilyen hard hat, ez a biztonsági sisakos építőmunkásokkal álltunk sorba, és olyat reggeliztünk, hogy a nyakunkba vettük a várost, és 4-kor kezdtünk el gondolni arra, hogy lehet, hogy most már kéne enni valamit, mert olyan szinten telerakott. Miközben meg kávét nem lehet sehol se rendeset inni, szóval ez valamiért alapul megy.
Na csak a Starbucks az meg.
A Starbucks is nagyon más, mint itthon. Más. Ugyanez a egy jó kávét, amikor az van rá, hogy ez egy barista place, akkor is ilyen vizezett, közel nincs az európai kávéhoz.
Teljesen más, de ezt így elszopogatod, mondjuk nem tudom, egy órán keresztül, és mondjuk fölmész a Highlandre, és akkor viszed magaddal a kis cappuccinodot, vagy nem tudom midet, és akkor ott
arra jó.
Eliszogatod. Arra.
Nagyon sok dolgot, amit New Yorkról mondanak, azt nem éreztem. Nem éreztem magamat sohasem veszélyben, hogy itt nem mennék ki erre az utcára, nem fordulnék be, de mondjuk alapvetően Manhattanben volt az a szállás. De amit mondjuk az ember tapasztal New Orleansban, ami ugye Louisiana, és hát nekünk akkor az első kultúrsok az volt, amikor az első ilyen reggeliző helyen úgy köszönt a hölgy, hogy hello, sweetie pies, és mit lehet nektek hozni, és miről van itt szó, és hogy Bostonban simán előfordul, hogy a kávéhoz állsz sorba, és leszólít a csávó mellett, hogy de jó a tetkód, mutasd már meg neki, és hogy ezek Pesten nem működnek. és amikor hazajövök, akkor mindig azt mondom, hogy és tök jól esnek, hogy ezt behozom Pestre. És aztán a harmadik ember, aki úgy néz rá, hogy én biztos sorozatgyilkos pedofil vagyok, vagy perverz, akkor utána abba hagyom, mert hogy teljesen másképp vagyunk drótozva. Na ez a szuper kedvesség, ez New Yorkban inkább csak a korrektség szintjén mozog. Úgyhogy ez egy picit New Yorkban, ami a többi amerikai városhoz képest visszafogott, de hogy bármikor indulnék újra. Tehát tényleg, és ami még nagy sztori, mert mondtad, hogy még, és most eszembe jutott egy dolog, hogy koncerten is voltunk New Yorkban, de hogy nem ilyen, nem tudom, Elton John a Madison Square Gardenben sztori, hanem nem tudom, ismered-e a Jamie Wundt. Nekem nagyon nagy kedvencem, ő egy ilyen európai, ázsiai keverék srác, és egy nagyon jó elszállós zenét játszik. Budapesten is forgatott egyébként videoklippet, a Lady Luck az a címe, keresetek rá, nagyon jó zenét játszik, és az Akváriumban lépett fel abban az évben, amikor én New Yorkba mentem, és 13 000 forintos jegyár volt az Akváriumban, és amikor én megyek külföldre, akkor ez a tervezésnek az időszak, hogy fölmegyek a Ticketmasterre, megnézem az összes koncertet, ami van, és most Bostonban is eljutott, vagy olyan zenekarnak a koncertjét, amit soha nem tudtam volna egyébként megnézni, és Jamie Wundt lépett föl nem fog eszembe most jutni a helynek a neve, de egy nagyon ikonikus New York-i helyen, $20, és akkor aznap érkezett meg a szomszédom, akit vártam a Madison Square Gardennél, ott tette ki a vonat, és feltettük a cuccunkat, csávónak akkora jetlagje, mint ide nagykáta, és lementünk erre a helyre, és iszonyat, hogy mennyire jó buli volt, és hogy az tényleg egy olyan típusú kultúrsok tud lenni, ami Magyarországon mondjuk szerintem, és ez mindig érzékeny téma, úgyhogy majd kivágod, ha nem lehet ilyenekről beszélni, de hogy például, hogy lementünk, és hogy egy koncerten mellettem hárommal két hozzám hasonló nagy szakállas csávó egymás mögött ringatózott a zenére, időnként az egyik belepuszilt a másiknak a nyakába, nem tudom, és hogy megérkezt, és olyan szinten a nyakadba kapott, hogy ez ott nem téma. Ez semmi, és lementél, és egy marha jó koncert volt, és majd csináltam is egy jó kis Instagram posztot róla, le volt fényképezve, hogy hogyan spórolj pénzt, a 13 000 forintos jegy helyett csak $20, mert csak ki kell menni hozzá New Yorkba. Úgyhogy mindent ki kell próbálni kint szerintem.
Ott elfogadnak bárki vagy, bármilyen vagy. Még egy dolog eszembe jutott, te egy elég nagy sneakerhead vagy, és hát ha az ember kimegy Amerikába, akkor sokan mondják, hogy üres bőröndel menj, gondolom, te sem bírtad ki vásárlás nélkül.
Meglehetősen visszafogott voltam. Igen. Én meglehetősen visszafogott voltam, igen, de amikor voltam kint barátaimmal, akik kicsivel nagyobb, nem tudom, lehetőségekkel érkeztek, ők velük voltam úgy olyan shopping napon, ez egy San Francisco melletti outlet volt, ahol úgy indult, hogy elindultunk, vettek maguknak először bőröndöt az outletbe, és akkor azt megtömték. Tehát én nagyon sokat nézelődtem, inkább csak apróságokat vettem, de mondjuk ez nem azt jelenti, hogy amikor kiértünk New Yorkba, akkor a hotelportán nem várt már egy cipő, tehát már berendeltem magamnak előre, de ezek nem annyira ritkaságok voltak, csak amit itthon így mondjuk kevésbé lehet kapni. Viszont hát ha New York és ha cipő, akkor a Flight Club az a hely, ahova el kell menni, ami egy olyan cipő volt, ahol másodkézből lehet venni cipőket, tehát kvázi beadott bizományba, vagy el is adott, és minden le van fóliázva, és úgy nem is, tehát nincsenek teljes méretsorok, lehet, hogy adott modellből csak van egy 43-as, de ott például láttam azt a cipőt, amit ugye a Michael J. Foxnak a lábán láttok a Visszajövőben második részébe, a Meg, amiből ugye kiadtak arra az évre, amikorra visszajött volna, vagy amikorra előre jött volna Michael J. Fox a második, 2016 volt talán, és ténylegesen működik az önbefűző része, és akkor $7,500 volt akkor, annyiért most már biztosan nem kapod meg, tehát biztosan most már nagyságrendekkel drágább, úgyhogy igen, a sneakerek azok egy extra réteg.
És az ilyen nagy áruházak, mint mondjuk az NBA Store, Nike Town és hasonlók azok?
Az ma ott tehát hogy tök furcsa, hogy miért jó az NBA Store, az a választékban. Tehát olyan választék van, próbálható választék van, hogy az ember ember leteszi haját, olyan mez, kabát, ott például a cipőt kevesebbet kapsz, de egyébként nagyon sok relikvia is van. Az NBA például már megcsinálta a saját saját ilyen aláírt cuccos oldalát, ahol gyakorlatilag bármelyik játékostól vehetsz olyan mezt, amit hordott, és ebből mind üzletet csinálnak, és ők csináltak hozzá saját online piacteret. Az NBA Store-ban tényleg az a jó, hogy oda az összes ismerősödnek tudsz hozni a kis hülyeségtől kezdve magadnak valami marha nagyot.
Fiat hány éves volt, amikor kim voltatok?
11-12.
És neki mi volt a legnagyobb élmény?
Hát őt nagyon érdekli a történelem, úgyhogy az Intrepid anyahajó az, az abszolút bejött. Hát Blackbird-öt láttunk rajta, meg a hangárban van igazi űrrepülő, Concorde, tenger alatt járón jártunk. Azt tudom, hogy nagyon szerette. A hoki meccsöt kevésbé fogta meg, a Természettudományi Múzeumot is nagyon szerette, aztán ő nagyon szeret jókat enni, úgyhogy a kaja rész is abszolút bejött neki. Ő mindet, ő egészen kiskorától imádja a nagyvárosokat, és brutális mennyiséget képes bejárni, úgyhogy hogy a fáradtságnak a jele sem mutatkozik meg rajta.
Aha, tök jó. Végezetül három szó, ami legelőször eszedbe jut New Yorkról. Lehet kifejezés vagy szó?
De utálom az ilyen kérdéseket. Nagyon rossz vagyok spontán válaszokban, de megpróbálom neked összeszedni. Három szó, ami eszembe jut New Yorkról. Szabadság, örök szerelem és végtelenség.
Baska, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Menjetek New Yorkba, ha tudtok.
Ha tetszett, amit hallottál, ne tartsd magadban, és hozd meg minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha pedig még új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. A New York City minisorozatban terveim szerint még két interjú és egy bónusz epizód fog következni. Hogy a sorozat végére egy elég színes és változatos képet kapjunk erről a fantasztikus városról. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.